Jézus Krisztus atyját. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A mai napon tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván, a megújult apátsági templomban. A közös szentmise kezdetén Ternyek Csaba egriesek úgy fogalmazott: azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a most záruló papi lelki gyakorlatot vezette. Tanításában úgy fogalmazott: közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Ternyák Csaba egriesek megköszönte Csépányi Gábornak a lelki gyakorlat vezetését, és kifejezte a Főegyházmegye papságának háláját odaadó szolgálatukért. A főpásztor megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelki pásztorokról, Takács Alajosról, Darvas Lászlóról, Nagy Istvánról, Katona István püspökatyáról és Kovács Tamásról. Majd az érsek köszöntötte a gyémántmisés Kladiva Imrét, az aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, illetve az ezüstmiséjüket ünneplő Szűcs Zoltánt és Varga Józsefet. Majd a közösség előtt bemutatta az új misés Vukás Bernárd Urich atyát. Magyarország új alkotmányának a magyar nemzet közös alkotmányává kell válnia, ezért a kormány olyan alkotmányozási folyamatot fog elindítani, amely egyszerre épít a szakmai tudásra és a társadalmi részvételre, közölte Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. A következő hónapokban felkérik a magyar jogi, történeti, gazdasági és társadalomtudományi élet elismert képviselőit, civil szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat és azokat a közösségeket is, kisebbségeket, amelyek jogai különösen alkotmányos védelmet igényelnek, hogy vegyenek részt az alkotmányozás előkészítésében. Magyar Péter miniszterelnök meghívta a Velencei Bizottság elnökét jövő hétre Magyarországra, ezt maga a kormányfő közölte. A miniszterelnök beszámolt az alaptörvénymódosítás tervezetén túl a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló előterjesztésnek a társadalmi egyeztetéséről, és hangsúlyozta, szeretettel és tisztelettel várják a Velencei Bizottság vezetőit, szakértőit Magyarországon. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, megkapta azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már elindulnak. Készenlétben áll a baptista mentőcsapat, hogyha szükséges segítséget nyújtson a venezuelai földrengés után. Megkezdődött a szolidaritási akció is a rászorulók támogatására, közölte a szeretetszolgálat. A baptista szeretetszolgálat közleményében felidézték, hogy Venezuela északnyugati részét kevesebb mint egy perc különbséggel rázta meg szerdán két nagy erejű földrengés. Az elhunytak száma 32 fő, a megsérült áldozatoké pedig több mint 100 000-re emelkedik. A Nemzeti Színház a 2025-2026-os évadban 4 játszóhelyén összesen 120.747 nézőt fogadott, közölte az intézmény az MT-vel. A teátrum tájékoztatása szerint a házon kívüli előadásokon, tájelőadásokon és turnékon további csaknem 15 000 néző látta a produkcióikat. Az évad során összesen 434 előadást tartottak, a legnagyobb érdeklődés a János Vitéz, a Csongor és Tünde, az Ázott hajában hét halott bogár ragyog, a Candide és az Egri csillagok című előadásokat övezte. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízis helyzet. Végül az időjárásról. Mindenütt felhőtlen lesz az ég, mérsékelt, gyenge marad a légmozgás. Hajnalra általában 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény. Ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények. 25-én színházi est lesz. És aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-től 28-ig.
Csak a gajak sikonganak, ha lépek.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, versőszállításunkban ismét Isten jelenlétét próbáljuk megragadni kortárs költők versein keresztül, illetve néhány ismert és talán kevésbé ismert Ady költeménnyel. Fogadják szeretettel!
Mezei Katalin, te vagy. Te vagy a csillag és a levegő, a kabóca hangok boltozata. És te vagy, aki elvezet haza, és meggyógyít, hogyha beteg vagyok. Te vagy a tűz, a víz, a vér. Te vagy a szó, és te vagy a csönd. Te vagy bennem, és te vagy odafönt, ahová kiméretlen út vezet. Te vagy a felhő és a televény, te vagy a nap, a hold, a lámpafény. Te vagy, ami éltet és kiolt. Te vagy az élő, és te vagy a holt. Te vagy a hitetlenségben a fájdalom, és a hitben a fájdalom te vagy. Te, láthatatlan parány, és te, nagy, fellegek arcával változó. Minden istenkép mögül te figyelsz, anyám szigora és apám szava, te vagy a rég elvesztett nagyapa, s aki a hajszálhídon átsegít. Bárhová nézek, mindenütt te vagy. S voltál, amikor nem is láttalak, s leszel, amikor én már nem leszek. Amíg vagyok, vagyok te általad. Hétvári Andrea, jelenés. Pulzál a lomb, mert rajta felejtette a mindenség a gyújtó fényeket, és kézbe veszi, mint egy skatuját, amiben foszfort, szikrát rejteget, mindegy neki, hogy gyémánt vagy kavics, a súlyuk így is egyformán nehéz, ha agávé és ciprus közt sétálva egyszer véletlen épp a mélybe néz, a csillagok helyett kövek hullanak. Árnyékok, fény és hajnal maradék. Felvillan, lobog, aztán megpihen. S mielőtt bárhol, bármit mondanék, megérkezik, hogy újra estét hincsen. Öröktől fogva jelenés az Isten.
Rónai György, jelenlét. Nézz föl az égre, ott van felhők és csillagok közt. Pillancs körül a földön, ott van fűben, virágban, állatok ámuló szemében, emberek arcán. Ásd le a föld alá, csontokból és kövületekből szándékainak lábnyoma dereng feléd. Mindenütt láthatatlan, mindenben látható.
Simek Valéria. Létezés. Harangoztak, s a kondulásban táncoltak a hasasodó lombok. Isten oldalán lépkedtem, belékarolva lépcsőztem, mint a gyermek, aki járni tanul. Csillagközökből árad felém a létezés, s az átizzadt ingem a szélben szakadozott. Akadozó nyelven dadogtam, alig mondhatón, hogy a létezés magja körül van a remény. Polgár Anikó, mikroszkópikus. Ha Isten szabad szemmel nem látható, majd veszek egy mikroszkópot és megnézem. Lehet, hogy csak akkora, mint a limfociták, vagy mint egy őssejt, amiből még akármi lehet. Lehet, hogy hosszúkás, mint egy élesztőgomba, vagy tüskés hátú, mint a szalmonella vírus, amitől inkább óvakodni jobb. Ha bújócskázik velem, mint a Staphylococcus baktérium, a bőröm alatt biztos föllelem. Ha fogócskázik, ő csak is a leggyorsabb lehet, mint a legügyesebbik apukasejt. Ha győzni akar, másnak esélye sem lehet. Tuti, hogy ő ér be elsőnek a célba. Ott meg biztos elpottyantja majd villámmódra cikázó hosszú ostorát. A kezem közül többé már nem csúszhatna ki, ha sikerülne egy mikroszkópikus csipesszel összecsippenteni. Eszteró István, Jézus DNS-e. 170 centire becsülik Krisztus termetét a kutatók, vélhetőleg barna szeme, fekete haja és sötét bőre volt. De DNS-ére következtes inkább pirkadatok elcseppent hemoglobinjából, görnyet alkony véraláfutása alapján, lelőtt őzgidák végtelent tükröző tekintetéből, ellobbant gyertyalág füst csíkjai, egymásnak futó vonatok horpat melkasa után. Ágyú tűz torkára alvat seb szerint. Ahol anya viszi gyermekeit, vagy már csak egyet. Keresd az Úr arcvonásait feltámadásban reménykedő tömegsírokon. Nyilvántartásra hagyatkozó bizalomban, mely összekapdosott emlékbatyujával várakozik a humánum épségben maradt pecsétjére. Irgalmasságot láss elmorsolt könyvben, érted virrasztó sarki fényben, mindenható mozdulatában, ahogy csak ő tud lelket tisztára törölni, feltámasztani hitet halottaiból, megitatni hűség italával a magában kételkedőt, megkorbácsolt hátára venni az emberiség keresztútját bűneivel egyetemben. Jézus DNS-ét keresd bárányfelhők bárányai nyomán, pipacstenger levegőt bevérző hullámzásában. Lajtos Nóra, szekvenciák. Az élet szép, az élet csúnya, az élet vidám, az élet szomorú. Az élet kockázatos és mellékhatásokkal teli, kezelő orvosa, gyógyszerésze az Isten. Az élet sós, az élet édes, az élet teli, az élet üres. Az élet vitorlájára felfeszül az Isten. Az életben maradás örökös küzdelem. Az élet fekete, az élet fehér, az élet színes, az élet színtelen, az élet ódivatú, az élet trendi, az élet balettcipő, az élet tűsarkú, az élet egy túrabakancs, az élet vízálló, minden lépésében jelen van az Isten. Az élet szenvedély, az élet szenvedés, az élet felnőttes, az élet gyermeki. Az élet szemhéján átfénylik a hit. Az életet élni kell, amíg az Isten engedi.
Adi Endre, egy kevésnyi jóságért. Ha van még jó bennem, ó Uram, kérlek, és nem is szomorúan, ó, menj meg belőlem, hiszen annyi jósággal jövék, ám lelkemnek szemérem övét letépte világod. Valamikor voltam örömöd. Ne hagyj itt, ocsmány, bús végek között, nagy gyalázatomban. Most, hogy bűn és idő elszaladt, úgy menjek el, mint kiben maradt egy kevésnyi jóság.
Acsai Roland, a névről. Régen, aki nem tudott írni, egy kereszttel helyettesítette a nevét. Egy kitárt szárnyú madárral, egy széttárt karú emberrel, egy napon sütkérező szitakötővel, egy hajóárbóccal, a kereszt alakú hattyú csillagképpel, két egymásra tett gabona kévével, egy célkereszttel, amellyel a legjobb mesterlövész az ég egyenesen a szívedbe talál. Két egymással találkozó úttal, egy összeadás jellel, mert a kereszt ad össze embert az éggel, eget a földdel. Ez volt az igazi keresztnév. Régen, aki nem tudott írni, a neve helyett egy keresztet rajzolt. Pedig nem ő helyettesítette a nevét egy kereszttel, hanem mi helyettesítjük nevünkkel a keresztet. Régen, aki nem tudta leírni a nevét, valójában sokkal pontosabban írta le, mint az, aki le tudta írni. Egy kereszt. Ennyi mindenki neve. Ez a neved.
Vörös István, fohász új erőért. Ha eddig részből voltam, Istenem, csinálj meg ezüstből, a lelkem részeire szétszedem. A zöld vér előtör, adj hozzám fényt, ez a titok. A tenyered fölöttem kinyitod, már valaki másra hasonlítok. Ha eddig vasból voltam, Istenem, csinálj meg papírból, tudásom részeire szétszedem. Tépj szét, ha haragszol, ha örömet telik bennem, ne hagyj kételkednem a közös sikerben. Eddig belőled voltam, Istenem, csinálj meg ördögből, úgy, hogy ne kelljen téged féltenem. Éljek az örökből, felét felhasználjuk mától. Különben meggátol élni, s elválaszt magától. Ha eddig hóból voltam, Istenem, csinálj meg még egyszer, ne hagyj elolvadni a semmiben, voltál te is ember, vagy ha nem, lehetnél, élnél a végeknél, hol a múlt már nem cél. Ha eddig csak cél voltál, Istenem, legyél lövedék is, az utat részeire szétszedem. Magaddal ne rémíts, se a hiányoddal, amit nagy műgonddal fed be a sok angyal.
Adi Endre, a patyolat üzenete. Meghurcolt a vér, ez a pokolva, bomolva, romolva vágtató tüzes fogat, s most lengett utánam jelt a patyolat. Most, Most szeretnék lenni bátran, élettagadó, szűz, makulátlan, vágytalan és tiszta. Most, mikor már nem térhetek vissza. Átkozom gerjedelmem az elsőt, mely vágyat adott, az első szennyes gondolatot. Szerelmem, ki olyan hamar ébredt, ó, emlékek, emlékek, csak egy kicsit ne bántanátok. Minden volt dolgom egy-egy átok, szégyen, boldog, ki Isten kegyelmében fehérre aszatja magát, 10-20 szentböjtű, kámzsás barát szép árnyéka táncol körül, beboldog, aki nem örül. Jaj, de piszkos ruha az élet, s a vérben nyomorult beronda. 34 esztendős vénkoromba, mindenek túlján, undorodván, szépen butulván, de jaj, mégis tudván sokat, sírva nézem, hogy kendőt lenget késetten az én bűnös lelkem, s egyetlen igazi szerelmem, a patyolat. Adi Endre, a nagy hitető, elolvasandó Máté apostol evangéliuma. Költők költője, gyermek halálig, ha körülfogtak bitóbánatok, drága, isteni együgyűséged, csak annyit szólalt folytott sírással, harmadnap föltámadok. Néped nem volt, s papi fejedelmek mégis aggódtak, hogy majd mit mivel egy zavaros beszéded visszhangja, már gyűlő seregével igédnek, s nagyra nőtt szíveivel. Megint a jó Pilátust keresték, sápadtan minden farizeusok, adjon a sírhoz több katonát még, mert bolondok, csalók, varázslók az efféle Krisztusok. És pénzt vevének a katonák föl, koporsót száját, akik őrizék, mert hát ha mégiscsak föltámadnál, s amit vértajtékos szép szád mondott, égi s ezernyi igék. Minden költők közül te kaptad keresztek és bitók legjobbikát. Mert minden költők költője voltál, kiben istenien oldódtak meg legemberibb, legalázóbb igák. Ó, be szép a te neved, szép Krisztus! S így árulkodtak, a nagy hitető, így árulkodták Pilátusnak, ma is nagyszerű példaságod, Isten, torony és tető, nagy hitető, sokan veled tartunk, nagy elárult, úgy fáj, hogy itt vagyunk. Úgy vágyjuk jégajkunkra az ajkad, s mondani te együgyűségeddel. Harmadnap föltámadunk.
Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak Acsai Roland, Ady Endre, Eszteró István, Hétvári Andrea, Mezei Katalin, Polgár Anikó, Rónai György, Simek Valéria és Vörös István verseiből. Felolvasta Babócsai Réka, Baranyi Péter, Dér Gabriella, Fehér István, Kelemen Csaba és Tóth Levente színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Adásunkat jövő héten pénteken 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének első részét. Felolvassa Gubás Gabi.
Elvarázsolt egérkisasszony. Első fejezet. A nyikorgó lámpa. Furcsavár felett éppen alkonyodott, mikor egy egérke végig sétált az utcán. A sűrűn hulló hópelyhek rátapadtak szürke bundácskájára, úgyhogy könnyen össze lehetett volna téveszteni holmi elgurult hólabdával. Cukoranyó mézes kalácsboltja előtt megállt, és vágyakozva nézte a kirakat üveg mögött sorakozó finomabbnál finomabb édességeket.
Aj, az a nagy tükrös szív nekem tavaszig is elég lenne.
Így ábrándozott. Apránként elrákicsálnám, de a tükröt megőrizném, s ha esetleg egérvarrodát nyitnék, jó lenne a ruhapróbákhoz.
Jaj, miért is nincs valami picirés a kirakaton?
Hirtelen szél támadt, és szegény egérke megborzongott. Gyomra szomorúan korgott. A szélben hintázni és nyikorogni kezdett a lámpa, amely cifravasrúdon függött a kirakat fölött. A kisegér felnézett a lámpára, csodálkozva hallgatta a nyikorgást. Aki éhes, aki fázik, az ajtón miért nem kopog? Meleg szoba várja ott bent, és jobbnál jobb falatok. Soha nem hallottam ennél kedvesebbet, gondolta az egérke. Kopogtatnék én ezer örömmel, hiszen már teljesen megkémberedtem idekint, de egy szegény, gyenge kis egérnek semmit sem szabad elhirtelenkednie. Azt ugyan város szerte mesélik, hogy cukoranyú nem tart macskát, és papucsával még sosem ütött agyon egeret. Ablakpárkánya terített asztal a galambok, cinkék, poszáták számára. Hanem én jó magam mindmáig csak olyan emberekkel találkoztam, akik alig, hogy megpillantottak, már is seprűvel, lapáttal rohantak utánam. Hosszas tétovázás után mégis felmászott a jeges lépcsőn a részpántos küszöbre, és szívtopogva bekopogott. Cukoranyú maga nyitott ajtót, kinézett az utcára, de a lámpa fénykörében senkit sem látott. Már éppen vissza akart húzódni, mikor észrevette a küszöbön kuporgó egeret. Ó, te szegény kis pára, mondta, s hangja olyan barátságos volt, akár a kályha duruzsolás. Kerülj csak beljebb. Képzelem, mennyire összefagytál. Az egérke nem mondatta kétszer. Besurrant a cukorillatú szobába, ahol jó meleg volt, és egy pillanat alatt el lehetett felejteni az utca hidegét. Cukoranyú egy babáknak való tányérba pörkölt mogyorót és mézes kalácsmorzsákat tett, aztán leült a tűzhely mellé, és nézte, hogyan lakmározik az apró kis vendég. Az csak rágta szaporán a mogyorót, s olykor-olykor hálás pillantást vetett jótevőjére. Nagyon kedvemre való kisegérnek látszol, mondta cukoranyú. Szívesen venném, ha itt maradnál nálam, és felvidítanád egyhangú estéimet.
Gondolj csak el, milyen jó sorod lenne. Abban a sejemmel bélelt, szalaggal díszített varródobozban laknál, és a legjobb falatokkal etetnélek. Üres időmben elnézegetném, mint futkosol ide-oda fürge lábacskádon, s bizonya, hogy most az, vagy bundácskádat kefélgeted, meg is nevettetnél. Drága cukoranyó, cincogott az egérke elragadtatva. Minden egérgyerek a te éléskamrádról álmodik. Világ életemben csak arra vágytam, hogy a te házadban élhessek, ahol vanília illat terjeng a levegőben, és a tűzhely szélén nem lustálkodik macska.
Azt hiszem, jól megleszünk itt mi ketten, bólogatott cukoranyó. Te majd mesélsz nekem az egerek titokzatos életéről, én pedig megmutatom neked mesterségem minden csinyát, binnyát. Most keresek egy jó meleg kötött harisnyát, annak a csücskében elszundikálhatsz. Az egérke boldogan költözött be a varródobozba. Éppen neki való hely volt ez, telistele színes szalagokkal, sejemfonalakkal, bársonytűpárnákkal. Külön rekeszben valódi ezüst gyűszű pompázott. Az egérke arra gondolt, hogy ha a gyűszre vékony drótból fület erősítene, akkor pompás kis egérvödör lenne belőle, amivel éjszakánként kisurranhatna a kútra. Mivel azonban cukoranyó mellett nagy kényelem várt rá, végül úgy döntött, hogy az ezüst gyűszűből inkább tejet fog inni. A nagy örömtől sokáig nem jött álom a szemére. Mikor végre elaludt, visszaálmodta magát abba az ócska bőröntbe, amelybe lakott, mielőtt az utcára került.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című mese első részét Gubás Gabi olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket! Jó éjszakát, gyerekek!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a gőgösség bűnéről szóló emelkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Keresztes Szent János mondja, hogy a lelkélet legnagyobb akadálya a gőg. Figyelmeztet arra, hogy még a lelki ajándékok is a hiúság forrásává válhatnak. Tehát amit az Istentől kapunk, kegyelmeket, ajándékokat, még az is a hiúság a gőg forrásává válhat, keresztes Szent János szerint. Az igazi szentség jelen nem a rendkívüli kegyelmekben, hanem az alázatban mutatkozik meg. Izői kis Szent Terész szerint a kis út lényege az alázat. Ő tanítása szerint Isten nem a nagy tetteket, hanem a szeretettel végzett kicsiny dolgokat nézi. Nem a saját erőnkben, hanem Isten irgalmában kell bíznunk. Piotja szerint a gőg átalakítja az angyalokat ördögökké, az alázat pedig az embereket angyalokká teszi. Természetesen ezt csak szimbolikusan kell érteni. Mert az emberből soha nem lesz angyal, de angyali módon egyre tisztábban, egyre Krisztusiban tud viselkedni és élni. Piotja azt tanácsolja, hogy az ember ne keresse a dicséretet, és ne bánkódjon túlságosan a megaláztatások miatt. Hát igen, könnyű ezt mondani, de sokkal nehezebb megtenni. A kutatók szerint az ember 5 éves koráig a dicséretek 80-90%-át bezsebeli, és egész életére már csak nagyon kevés dicséretet kap felnőtt korában. Vágyunk a dicséretre természetesen, de nem kell keresni. Inkább dicsérjünk, mint dicséretért ácsingózzunk. Amikor a másik ember dicsérem, akkor megerősítem őt a létében, amikor az értékességében is megerősítem, és megemelem őt. Természetesen itt az őszinte dicséretről beszélek. Használjuk ki az alkalmakat. Dicsérjük meg a gyerekeket, egymást, dicsérjük meg helyesen önmagunkat is, és köszönjük meg, hogyha minket is megdicsérnek. Ne álszerénységgel fogadjuk, mert amögött is a gőg áll. Viseljük méltósággal, ha dicsérnek, és ne bánkodjunk nagyon, ne keseredjünk el, hogyha megaláznak minket. Liguri Szent Alfonsz szerint a gőg legbiztosabb jele, ha valaki nem tudja elviselni az intést vagy a kritikát. Hát magamon is tapasztalom, hogy nem könnyű elviselni. Még az építő jellegű, szeretetteljes kritikát is bizony nehéz elfogadni. Az intést meg talán még nehezebb. De hát az atya is inti a gyermekét, akit szeret. Viennai Szent János szerint a gőg a lélek rozsdája. A kevés ember önmagát szemléli, az alázatos ember Istent szemléli. Bizony az helyes önismeret nem abban áll, hogy önmagamat szemlélem, hanem hogy az Istenben szemlélem önmagamat, az Isten tükrében. Viennai Szent Katalin szerint az önismeret az alázat anyja. Aki felismeri, hogy mindent Istentől kapott, annak szívében nem maradt hely a gőg számára. Tehát a szentek tanításából levonhatjuk a következtetést, egy néhányat a teljesség igénye szerint, tehát a gőg minden bűn gyökere. Dolgoznunk kell azon, hogy ezt a bűnt a Jóisten gyökerestől kitépje belőlünk, és ebben számít a mi együttműködésünkre. A gőg lényege az önmagunk központba állítása. A lelki gőg veszélyesebb lehet a nyilvánvaló hiúságnál. Az alázat nem önleértékelés, hanem az igazság felismerése. Minden jó, amink van, Isten ajándéka. Krisztus alázata minden keresztény élet mintája. Ahogyan Szent Ágoston összefoglalta, ha megkérdeznéd tőlem, mi a keresztény vallás első erénye, azt mondanám, az alázat. Ha másodszor kérdeznéd, az alázat. Ha harmadszor kérdeznéd, az alázat. A sivatagi atyák tanításában a gőg a kevésség különösen veszélyes szenvedélynek számított. Míg más bűnök gyakran a test gyengeségéből fakadnak, a gőg képes még az erényeket és a vallásos életet is megmérgezni. Ezért a sivatagi szerzetesek gyakran úgy tekintettek rá, mint a lelki élet legutolsó és legnehezebben legyőzhető ellenségére. Ha olvassuk a sivatagi atyák írásait, nagyon gyakran hallhatunk erről a nagyon komoly küzdelemről a gőg ellen. Pontiuszi Evagrios tanításában a gőgöt a lelki harc csúcsának tekintette. A gőg akkor támad legerősebben, mondja ő, amikor az ember már előre haladt az erényekben. Tehát minél erényesebben él egy ember, annál inkább támad a gőg. A kevés szerzetes, Evagrios szerint, saját érdemének tulajdonítja azt, amit Isten kegyelméből kapott. A gőg végső következménye az, hogy az ember már nem Istenben, hanem önmagában bízik. Cassianus, Szent János szerint a gőg minden erényt tönkre tehet. A böjt, az imádság és a virasztás is hiába valóvá válhat, ha önelégültséghez vezet. A gőg szerint olyan, mint egy féreg, amely belülről rágja meg a lelki élet fáját. Cassianus szerint a szerzetesnek különösen óvakodni kell attól a gondolattól, hogy már elérte a tökéletességet. De hát ez kicsiben, vagy másképpen ugyanúgy vonatkozik ránk is. Szent Antal apát szerint az önismeret és a bűnbánat őrzi meg az embert a kevésségtől. Bizony a rendszeres, gyónás, lelkiismeret vizsgálat nagyon sokat segíthet nekünk ebben a gőg elleni harcunkban. Szent Makarios egyiptomi atya azt tanítja, hogy a sátán bukásának oka a gőg volt, ezért a keresztény embernek különösen az alázatot kell gyakorolnia. Aki alázatos, azt a démonok nehezen támadják meg. Aki kevé, az még saját erényeiben is veszélyben van. Szent Poimén apát egyik legismertebb mondása, aki önmagát hibáztatja, mindenütt békességet talál. Természetesen ezt is jól kell érteni, mert a sivatagi atyák szerint az önvád nem beteges önutálatot jelentett, hanem azt a lelkületet, hogy az ember nem másokat ítéljen, hanem saját megtérésével foglalkozzon. Doroteusz gázai apát szerint különbséget kell tenni a hiúság és a gőg között. A hiúság azt keresi, hogy mások dicsérjék. A gőg már nem is igényli mások elismerését, önmagát tartja felsőbbrendűnek. Ezért ő a gőgöt még veszélyesebbnek tartotta, mint a hiúságot. A sivatagi atyák gyógyszeré a gőg ellen állandó önismeret, emlékezni saját gyengeségeinkre. Engedelmesség nem mindig a saját akaratunkat követni. A kritikák türelmes elfogadása, a megaláztatások gyakran gyógyítják a kevésséget. Mások meg nem ítélése, aki másokat ítél, könnyen gőgössé válik. A halálra való emlékezés. Minden földi dicsőség múlandó. A gőgre nagyon hatékony gyógyszer, a halálra és a ítéletre való gondolás. Sivatagi atyák gondolatait talán így foglalhatnánk össze, nincs nagyobb erény az alázatnál, és nincs veszélyesebb betegség a gőgnél. Számukra a szentség végső jele nem a rendkívüli böjt, a csodák vagy a különleges lelki tapasztalatok voltak, hanem az, hogy valaki valóban alázatos lette Krisztus mintájára. Ezért mondták, hogy a gőg még a szenteket is elbuktathatja, az alázat viszont a bűnöst is felemelheti Istenhez. A Szentírás nagyon sok helyen figyelmeztet a gőg veszélyére. Az Ószövetségi Bölcsességi Könyvek és az Újszövetségi Apostoli Tanítás egyaránt hangsúlyozzák, hogy Isten ellenáll a kevének és az alázatosnak kegyelmet ad. Példabeszédek könyvében olvashatjuk 10. fejezet 18. vers, a romlást gőg előzi meg, és a bukást kevély lélek. Ha visszatekintünk az életünkre és a körülöttünk élőkre, akkor felidézhetünk olyan konkrét eseményeket, amiket ha végig gondolunk, rájövünk, hogy a bukást valóban a gőg készítette elő, mert a kevésség előbb-utóbb biztosan bukáshoz vezet. Példabeszédek könyve 8. fejezet 13. vers: az Úr félelme a rossz gyűlölete. Gyűlölöm a kevésséget és a gőgöt, a gonosz utat és az álnok beszédet. Tehát láthatjuk, hogy az Isten kifejezetten elutasítja a gőgöt.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a gőgösség bűnéről szóló emelkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!